Pillanat. Sok szeretettel köszöntelek én is benneteket, és szeretnélek tájékoztatni először is, hogy fél tizenegyet látok itt, de fél tizenkettő van. Remélem most a mai napon, picit elpakolok itt, már annyi minden van, bocsánat. Mert még a végén elkezdenék énekelni, meg mit tudom én, szóval Kottából például azért meghallgatnátok, igen. Nem maradt arra idő. Viszont én nekem lenne ma mondani valóm, és én szeretném is ezt elmondani. És egy kicsit kérnélek így most benneteket, hogy picit türelemmel legyetek. Lehet, hogy nem fogom délbe be tudni fejezni. Jó, szóval most ne legyünk azok, hogy megszoktuk, hogy délbe csöng, fölállunk. Most kérlek benneteket, hogy ha ez egy kicsit elhúzódik, akkor ne legyen probléma. Jó, akkor köveket most tegyétek ki. Jó, oké? Csak azért, mert úgy gondolom, hogy legalábbis számomra, amit most én el szeretnék mondani, az fontosnak tűnt. Aztán a végén majd megmondjátok, hogy kár is volt. Lehet. De remélem nem ez lesz. Jó. Szeretném az Efezusi levélhez, ha lapoznátok. Az elmúlt időszakban nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a levéllel. Ebből most csak elsőnek egy igét szeretnék felolvasni, ami sokszor foglalkoztatott engem az elmúlt időszakban, és talán ti magatok is esetleg feltettétek már ezt a kérdést. Az Efezus 5.25-től szeretném felolvasni először is az igét. 25-től 27-ig. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd ő maga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy azon ne legyen szeplő, vagy sömörközés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Ámen. Egy hasonlatot használ itt az ige, hogy a férjeknek hogy kell a feleségüket szeretni, ahogy ezt Krisztus tette. De én igazán, amiről én most itt szeretnék beszélni, az elsősorban a 27-es verszakban van, amikor is azt látjuk, hogy Jézus Krisztus, amikor el fog jönni az ő egyházáért, akkor egy olyan mennyasszonyról beszél, aki ilyen szakadt ruhában, ilyen topisan, hanem nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy dicsőségben fogja elébe állítani az egyházat. Vagyis ő egy dicsőséges mennyasszonyért jön el. És az a kérdés van bennem, hogy szerintetek ma az egyház elérte ezt a szintet. Ma szerintetek topis ruha van rajtunk, vagy az a dicsőség ruhája, amivel azt mondjuk, hogy Jézus, bármikor jöhetsz. Én már készen vagyok. Mint amikor, akik voltak mennyasszonyok, és voltak férj, vagy vőlegények is, és már vártuk, hogy fog kinézni a mennyasszony. Hát hófehér ruhá volt, igen, és ez jó dolog, így is van. De hogy itt tartunk-e? Aztán egy következő kérdés lenne, az pedig az, hogy ha elolvassuk ezt az igét, akkor azt mondja, hogy majd ő maga elébe állít dicsőségben. Ez azt jelenti, hogy valójában ez nem a mi felelősségünk, hanem majd ő, mint Jézus Krisztus, majd az egyházat, majd dicsőségben fogja maga elé állítani, vagyis igazán nekünk most ebben nincs semmi feladatunk, majd jön Jézus, azt az utolsó pillanatban először még beugrik a mennyasszonyoknak a öltöztetőjébe, gyorsan lerendezi, hozza a szép ruhát, és akkor gyorsan kilép, és akkor, na, megjöttem. Szóval ez is az ő feladata, szóval így történik-e a valóságban, vagy ehhez azért nekünk is valamit kell tennünk. Ha elolvastuk a 26-os verszakot, akkor azt olvassuk, hogy például ez a személy, aki názereti Jézus, azt mondja róla az egyházról, hogy azokat megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által. Szerintetek itt a vízbe való bemerítésről van szó? Szerintem igen. Hát, hogy a vízben való, meg szerintem ahhoz kellettünk mi is. Vagy úgy történt, hogy Jézus, mi azán nem tettünk mi semmit, hanem ő fogta, itt is azt mondja, hogy ő fogja ezt elvégezni, megszentel, megtisztít az ige által, a vízfürdéllyel, de mi ez abszolút nem is kellünk. Ugye azért valami nekünk is oda kell tenni. Szóval nem úgy dolgok, nem úgy történnek, hogy mi semmit nem teszünk, és jön majd az Úr, megszentel, megtisztít a víz, de legalább be kéne menni a vízbe. Szóval anélkül nem működik, ha én nem hajlandó, nem vagyok hajlandó, és nem teszem magamat oda, hogy újjászülessek víztől. Akkor nem fog működni. Az ige, az akkor fog működni az életem, hogyha befogadom. Akkor az valóban megszentel és megtisztít. Szóval valójában ezt Isten elvégzi, de ne legyünk naívak azt gondolni, hogy mihez nem kellünk. Ez nem automatikus. És én azt gondolom, hogy a dicsőséges egyházat is, amikor maga elé fogja állítani, azért nekünk is valamit kéne tenni. Valahogy nekünk is kéne valamit ebből a dicsőségből megragadni. Mi magunknak is jó értelembe vett, amit most mondok, törekednünk kell arra, nem testi módon, hogy ebből a dicsőségbe bekerüljünk, vagy látszódjék rajtunk a dicsőség. És igazán ezt szeretném, ma ezt a kérdésre szeretnék választani, hogy mi a mi részünk abban, hogy tudjuk mi, mit kell nekünk tenni azért, hogy ez a dicsőség, ez rajtunk meglátszódjék. Hogy mi magunk valóban egy dicsőséges mennyasszonnyá váljunk. Amen? Na, ezt szeretném körbejárni. És ígérem, hogyha nagyon figyeltek, és eljuthatok a végéig, akkor a végére ez össze fog állni. Ez a vége lesz a slusszpoén. Nem? Csak mondom, vége. Oké. Először is nézzük meg egy ószövetségi történetet, ahol volt egy szent nép, Izrael, aki találkozott a dicsőség urával, megismerte Istent, és valahol úgy a pusztai vándorlás, majd aztán a honfoglalás után valahogy egy picit a dolgok másképp történtek. Jött a bírák ideje, és hogy az a bírák idejéről tudjuk, hogy azt mondja az ige, hogy az egy olyan időszak volt, amikor mindenki azt csinált, amit akart. Nem volt vezetés. Nem volt az, hogy ott megmutatták merre az előre, és ebből egy olyan időszak volt, amit úgy lehetne talán legjobban érzékelni, ez a fűrészfok, hogy voltunk fönt is, ha jött szabadító, aztán meghalt, akkor lent voltunk, újra kiáltottunk, szabadítóért küldtek, és ezt járta meg, ez egy 400 éves időszak a bírák ideje. Valójában, ha jól figyelmesen elolvassuk, elindultak egy kicsit Asero felé is, egy kis bálványimádás is volt. Aztán volt, hogy a Lévi pap, akinek az Izrael istenét kéne szolgálni, hamis isteneknek a szolgájává szegédött föl. Hát hova kérem, milyen időszak ez? És ebben az időszakban járunk még, amikor is Sámuel, az 1 Sámuel könyvéhez, ha odalapoztok, akkor ez még javában a bíráknak az ideje, és ebből kell valamiképpen kihámozni egy jó dolgot. Mert nem egy jó nép volt ekkor, nem olyan nép volt, aki a szívét valójában mindig oda tette az Úrnak, hanem látjuk, hogy fönt, lent, egy kicsit jól ment, akkor elfordultak, ha bajba voltak, akkor kiáltottak, küldj Uram, szabadítót. Szóval ezt játszották ebben a 400 évben. De aztán eljutottunk a 1 Sámuel könyvéhez is, ahol a 4. fejezetben látjuk, hogy valójában, vagy hát előtte tudjuk, hogy Sámuel, kis Sámuelként oda kerül, és valahol ő az, ahol ezek az események meg tudnak fordulni. Vagy rajta keresztül, nem ő, hanem rajta keresztül, mert már ő be tudja venni az igét, ő már nem hagyja, hogy lehújjon a porba az ige, és valami elindul. És ebben a történetben, 4. fejezetben azt látjuk, hogy egy háborúságos időszak van, Izrael a filiszteusokkal küzd. És az első csatának neki megy Izrael, tudván, hát figyelj, velünk az Úr. Hát mi azért egy olyan urat ismerünk, aki a Verestenger céljá választotta, Jerikó falai leomlottak, hát kérem szépen, akkor mit gondolsz a filiszteus? És akkor kimennek. És akkor érdekes módon eleg a csatának, tudjátok, mi lett a következménye? Vagy mi lett a végeredménye, vagy mi lett kimenetele? Elveszítették. És akkor elgondolkodtak, valamit nem jól csináltunk. Valami nem jó. Jaj, hát persze, hogy mit rontottunk el. Hát nem vittük ki a frigyládát. Hát hát enélkül nem fog működni. Hát akkor vigyük ki gyorsan a Frigyládát, és akkor majd megküzdők. De akkor nagy nép, újjongott, örvendezett a nép, és meghallották a filiszteusok, azt a, kijön az Úr. És tudjátok, hogy mit mondott? Az az Úr jön most ki, aki az Egyiptomból kimenekítette az ő népét. Széllyel választotta a veres tengert. Hát hogyha ez kijön, akkor nekünk annyi. És akkor mondta, de azért... fiúk, férfiak legyünk, harcoljunk, hát a kimenetel szinte biztos, hát minket el fog pusztítani ez, hogy ezt tette Jerikóval, de azért férfiak vagyunk, kimegyünk, megcsináljuk, amit kell. És akkor elindul a csata, és látjuk, hogy ennek a csatának is. Mi lett az eredménye? Hoppá! Vereség. De nem csak, hogy vereség történt, hanem oda lett a Frigyláda is. És ekkor, ahogy ez a hír jön, onnan olvasnánk egy pár verszakot, a 16-os verszaktól, 4-16-tól, 22-ig. És mondja az az ember Élinek, én harcból jövök, én a harcból menekültem ma. És mondja, mi dolog történt, fiaim? Feláll a követ, és mondja, éreztem, bocsánat. Na, valahogy direkt idehoztam. Na, így meg kell. Azt mondja. Felel a követ, és mondja, megfutamodik Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy veszteség lőn a népben, és a te két fiad is meghalt, Hofni és Finás, és az Isten ládáját is elvették. És lőn, hogy midőn az Isten ládáját említi, hátraesik a székről, a kapuférhez, nyakát szegte, és meghalt. Immár vén és nehéz ember volt, és ő 40 esztendeig ítélt Izrael felett. És a menye Finásnak felesége várandós volt, és mikor meghalá a hírt, hogy az Isten ládája elvétetett, az ő apósa férje meghalt, tédre esett és szült, mert fájdalmak meglepték. És mikor elalért, mondta azoknak, akik mellett álltak vala, ne félj, mert fiú született, de ő nem felelt és nem figyelt arra. És nevezi a gyermeket Ikábódnak, mondván, oda van Izrael dicsősége, mert elvétetett az Isten ládája, és az ő apósa, és az ő férje. És mondja ismét, oda van Izrael dicsősége, mert elvétetett az Isten ládája. Kérdés az, most veszítették el ezt a dicsőséget szerintetek? Nem, persze, hogy nem. Ez már csak a ibetűnapont. Valójában ez már a, úgymond a látható szinten egy megnyilvánulás volt arra, hogy a Frigyláda is átkerült az Izrael kezéből, úgymond a filiszteusokhoz. De ha Izraelnek ebben a pillanatában, vagy a háború idejében dicsősége lett volna, szerintetek veszített volna? Kétszer neki fut és veszít? Szerinted az a gyülekezet, vagy az a nép, amelyen Isten dicsősége rajta van, az vereségre van ítélve, vagy győzelemre? Az győzelemre. Ezt a dicsőséget nem itt veszítették el. Ez már jóval hamarabb elment. Ez már csak a látható szinten fölkerült az ia pontra, és nyilvánvalóvá lett, hogy Izrael most már nem abban a dicsőséges életben él, hanem egy egészen másfajta. És az történetet nem szeretném, nagyon érdemes lenne felsorolni, de csak néhány gondolatot az Élinek a szolgálatánál is, ahol ő a főpap volt, nem volt minden rendben, a fiai aztán hagyne csináljak dolgokat, megutáltatták a néppel azt, hogy áldozzanak, mert tisztességtelenül bántak. Szóval valójában szellemi szinten ez ekkora Izrael népe nagyon távol került Istentől. De volt egy Sámuel, aki hál' Istennek ott volt, annak azért, hogy gyakorlatilag ebből ki tudja menni, és rajta keresztül indult el a megújulás, vagy indult el az, hogy újra ez a nép vissza tudjon térni a dicsőségbe. Nem lövöm le úgymond, jól értem be a poét, vagy ezt ti is ismertek a történetet, hogy amikor eljött Dávidnak, és majd Salamonnak az ideje, akkor szerintetek egy dicsőséges Izraelről beszélünk? Az már azt mondom, dicsőséges. Hát Dávid, amikor elment csatázni, akkor győzött? Salamon, amikor ott volt, akkor szerinted az emberek jöttek, hogy megnézzék, hogy mi az, amit Isten ott adott nekik? Azért azt gondolom, hogy elérték, megismertek azt, hogy mi az, amikor Izraelnek van dicsősége. De ez az időszak nem az volt, hanem csak egy látható módon azt gondolták, hogy az a láda. De tény és való, hogy azért a ládával kapcsolatosan azért van azért valami. Na. Nézzük meg akkor, hogy hogy is történt akkor ez a történet, folytatólagosan, hogy amikor elvették a ládát, akkor a filiszteusok elvitték, és mi történt? Tudjuk, hogy ez a ládát elvitték a öt filiszteus városba, és a Dágonnak az istenek elé, a bálványtemplomokba bevitték, és akkor sorra vitték át más-más városba, mert vagy csak ledőlt, vagy csak, mit tudom én, fekélyek voltak, betegségek voltak, és akkor a filiszteusok azt mondták, ez így nem jó, idehoztuk ezt a ládát, de ez nekünk csak rosszat hozott. És akkor rájöttek, hogy ez nem. Valójában az Isten dicsősége több, úgyhogy elkerült jobban, hogy mondjam, jobban nyilvánvalóvá vált, mint amikor ott volt náluk egy idegen, akik elrabolták. Sokkal több kárt, ha lehet így mondani, vagy nagyobb bizonyság volt arról, hogy ők elvitték ezt. És aztán tudjuk, hogy a filiszteusok a következőt gondolták, nagyon jogosan, ez így nem jó, mert valójában nekünk ez nem áldás, hanem átok. És akkor azt mondták, de akkor mit csináljunk, és megegyeztek abba, megbeszélték, hogy ezt vissza kell küldeni, és akkor ezt felolvasnám, hogy csak fontos, hogy lássuk, hogy hogy küldik vissza. Ismeritek, de nagyon szeretném, ha pontosan látnánk. Ez a 6-7-9-ig. 1 Sámuel 6-7-9. Most azért vegyetek és készítsetek egy új szekeret, két borjas tehenet, melyeket még más... Még ez furcsa. Nem volt járom, fogjátok be a szekérbe teheneket, borjakat pedig vigyétek el tőlük haza. És vegyétek az Úrnak ládáját, tegyétek szekérre, az aranyszárszámokat pedig, melyeket vétekért való áldozatul hoztok néki, tegyétek egy táskába az oldalára, és bocsássátok el, hadd menjen. És nézzetek utána, ha az ő határának útján Bét Semes felé tart, akkor ő szerezte nékünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem, akkor megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott minket, hanem csak véletlen volt, ami velünk történt. De tudjuk, hogy Bét Semes felé indult el, és nem véletlen volt, hanem ez Istennek valóban a keze volt. És mi történt? Eljutott Bét Semesbe. És akkor Bét Semesben az emberek újjongtak, örültek, hát jön vissza a láda, és nézzük meg akkor még ezt is csak röviden, hogy ezek a bécsemesiek, hogy látták ezt a történetet, 19-21-ig. És megverte az Úr a bécsemes beliek közül némelyeket, mivel az Úrnak ládájába tekintettek. Megvert pedig a nép közül 50 000 és 70 ember, és a nép szomorkodott, hogy az Úr ilyen nagy csapással sújtotta a népet. Mondnálak azért, bécsemes beliek, kicsoda állhat meg az Úr előtt, a Szent Isten előtt, és ki megy el mi tőlünk? Követeket küldjenek akkor Kirját Járim lakosaihoz mondván, a filiszteusok visszahozták az Úrnak ládáját, jöjjetek el, és vigyétek el magatokhoz. Ámen. Először. 50 070 ember, ez Izraelnek a táborából. A dicsőség. Azért ez már bizonyítja, hogy valójában nem volt Izrael lakó dicsőségben. Hát visszakapták azt a ládát, azt mondták, oda van Izrael dicsősége. Elvitték, jött vissza a láda, mondhatták volna, megjött a dicsőség. Nesze, 50 070 ember halála. Hát Isten azért nem ilyen az ő népével, valami még nincs rendben. Itt nagyon-nagyon nagy dolgok még nincsenek rendben. És látjuk, hogy elindul egyébként, és megmutatja Isten, hogy ebből fel kell és fel lehet állni, és ez a fontos, hogy megtanuljunk bizonyos dolgokat, hogy amikor nem mennek rendben a dolgok, amikor nem tapasztaljuk ezt, akkor lehet, hogy valamit kell háztáiban is úgymond egy kicsikét rendezkedni. És lássuk a 7. fejezetben egy pár verszakot, felolvasok 1-3-ig, és itt már a megoldás elindul. Itt indulnak el. És eljövenek Kirját Jerjambélek, és felvitték az Úrnak a ládáját, és bevitték Anid Abinádáb házába, amely a dombon volt. És Eleazárt, az ő fiát, az Úr ládájának őrzésére rendelték. És lőn, hogy attól a naptól fogva, melyen Kirját Jerjambélekbe hagyták a ládát, sok idő eltelt, tudván 20 év. És Izraelnek egész háza siránkozik az Úr után, Sámuel pedig szól az Izrael házahoz, mondván, ha teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket, az Astarótot. Szíveteket elkészítitek az Úrnak, és csak néki szolgáltok, akkor megszabadít titeket a filiszteusok kezéből. Ámen. Mit üzen ez ma? Azt látjuk, hogy visszatért a frigyláda, de azért látjuk, hogy azért minden nem volt rendben. És Sámuel mond nékik, hogy most nem a láda, most látjátok, hogy nem a láda a fontos. Mert ha csak egy eszközt, ha csak egy tárgyat látunk ebben a ládában, akkor az gyakorlatilag ezt tettétek, évekig ezt csináltad. 400 évig ott volt a frigyláda. Akkor se volt jobb. Hanem elmondja, hogy a belső változás, amíg belül meg nem változtok, és nem alakítjátok ki az Isten személyéhez való viszonyt, és az a ládától mondjuk független, de természetesen nagyon fontos szerepe van Izrael életében a ládának, és erről persze fogok beszélni, addig gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy van láda, vagy nincs láda. És erre mondta, hogy mit kell tenni. Négy dologot mondott. Az egyik, hogy meg kell térni. És az azt gondolom, hogy mindegyünknek az életében így indult el, ahhoz, hogy a dicsőségből vegyünk ki, vagy kapjunk dicsőséget, részei legyünk a dicsőséges egyháznak, ez megtérés nélkül nem megy. Mindegyikünk számára ez az első lépés, hogy megtérünk. Ha viszont a dicsőségből úgy érzed ki estél, akkor is az első lépés az, hogy térd meg, bánd meg azt, amivel eltávolodtál Istentől. A másik azt mondja, hogy teljesen igen, hogy távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket. Én azt gondolom, hogyha a keresztény fejlődésünket, vagy ahogy keresztényé válunk, azt nézzük, akkor azt gondolom, hogy ez lehet az, amikor az ember akár az életrendezés, vagy bűnvallás, amikor kiveti az életéből a bálványokat, kiveti azokat a bűnöket, és elkezd megszentelődni. Aztán a következő azt mondja, készítsétek el a ti szíveteket. Képzeljétek el, ez a mi feladatunk. Isten egyetlen egy embernek a szívét nem fogja elkészíteni, hanem azt várja el, hogy te készítsd el a szívedet, ha jössz Isten tiszteletre, ha jössz Isten népe közé, akkor te készítsd el a szívedet, úgy gyere el ide, hogy a szívedbe Isten tudjon szólni. Ő nem fog erőszakkal neked jó szívet adni. Ő megadja a lehetőséget, de neked kell megtérni, neked kell újjászületni, ezek mind a mi felelősségünk. És a szívünket hozzuk az Úr elé. És ha a szívünket oda tesszük, akkor Isten ezzel a szívvel tud valamit, és nemhogy valamit, nagyszerű dolgokat fog tudni kezdeni. És a negyedik pedig, hogy szolgáljátok őt. Ez a négy lépés azt gondolom ahhoz, hogy elinduljunk. Ez a négy belül nálunk, ez nagyon fontos, hogy meglegyen, hogy elinduljunk ahhoz, hogy egy dicsőséges egyházról beszéljünk. A dicsőséges egyház, ha nem tér meg az egyházban, ha nem lesz megtérés, akkor az nem lesz valójában soha dicsőséges egyház. Ha nem lesz újjászületés, nem lesz életrendezés, hogyha megférnek a bálványok Isten mellett, ha ez a kettőség megvan, ez a kettős élet, abban nem dicsőség. És hogyha nem lesz a szív elkészítve, és nem buzgunk az Úrért, akkor se lesz ez. De a szolgálat is nagyon fontos, hogy tegyük oda magunkat, szolgáljuk. Mert ez az, amit nekünk, ha elvégzünk, akkor lesz ebből egy dicsőséges egyház. Lehet. Ez a lehetősége megvan. De tovább megyek. Ez mondjuk úgy, hogy a mi belső szellemi, vagy a mi feladatunk, úgymond, amit el kell végeznünk. De van még egy dolog, hogy itt a helyreállás nem állt le, mert ahogy mondtam, az a frigyláda Izraelnek és maga Isten számára az egy fontos eszköz. Az egy fontos. Miért? Mert szerintetek az a doboz, vagy az a láda, pontosabban az a láda, az egy ilyen tároló eszköz volt? Ugyan volt benne manna, mannás korsó, benne volt a kőtábla, benne volt az áron kihajtott veszélye. Erre tartották, hogy tároljunk pár szent dolgot? Nem ez volt a fontossága, igaz? Nem baj, ha van, fontos üzenet ez is, most erről nem beszéljük, hogy mit jelent, hanem mi volt ennek a ládának valójában a funkciója, szerepe, hogy Isten e ládán keresztül teszi magát láthatóvá, hallhatóvá, hogy szól és látható, ehhez köthető. Vagyis ha a láda személytelenné válik, az egy tárgy lesz. Csak puszta tárgy. De Izraelben ezt sajnos évekig nem ismerték fel, hogy a láda az egy személynek a jelenléte, azon a keresztül akar szólni, mint hogy ezt már megmondta, hogy azon keresztül szólok. De volt egy személy, aki ezt felismerte. Hogy is történhet az, hogy ez a dicsőség, ami úgy láda ma ott van, de hogy lehet az, hogy Izraelben valóban a dicsőség ne csak szavakban, hanem látható szinten megjelenjen, ezt hogy kell tenni? És ez volt Dávid, aki tudta, hogy ezt a dicsőséges Istent hogy kell tisztelni. És ez maga a dicséret. Én ma igazán a dicséret és a dicsőségnek a kapcsolatáról szeretnék beszélni. Ahogy elmondtam, vannak feltételek mi bennünk, amiket el kell végezni, de szeretném most nagyon rávilágítani arra, hogy ha a dicséretet mi megértjük, és megértjük ennek a szükségszerűségét, jó lesz, most kell innom. Ez már azt jelentette. Igen. És megértjük azt, hogy ezáltal hogy tudunk mi profitálni belőle, ráadásul milyennek a haszna a környezetünkre, valójában mit jelent maga a dicséret, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy másképp fogjuk csinálni. És én ezért szeretnék ma erről beszélni, hogy másképp csináljuk. Értsük meg, hogy a dicséret az nem egy zenei produkció. Annak olyan szellemi és kihatása van jelenünkre, a környezetünkre, hogyha ezt felismerjük, akkor azt gondolom, hogy itt valóban a falakat széjjel kell majd előbb-utóbb húzni. Kevés. Majd meglátjátok, hogy mit jelent ez. Még annyi, hogy a történetben, hogy olvastuk, hogy 20 éve gyakorlatilag nem foglalkoztak a ládával. 20 évet, képzeljétek el, ott volt a frigyláda, és 20 évig egy Kirjat Jearimban élő embernek a családja őrizte. Azért, hogy gondoltak ők Istennel? Mi volt számukra az Isten képük? Aztán jött Dávid. És Dávidról itt már csak gyorsabban mondom, mert megy az idő. Dávid felismerte. Hát itt van Izrael Istene, a dicsőség királya. Tehát az nem normális dolog, hogy ott van egy frigyláda, ahol Isten szól, ahonnan Istennek vannak üzenetei, hogy az egy magán személynek az otthonába legyen. Hát ennek méltó helyre kell tenni. Mit csinált Dávid? Jeruzsálemet tudjuk elfoglalta, mert Isten megmutatta, hogy mit kell elfoglalni, oda lesz majd a templom felépítve, de előtte, még mielőtt ez megtörtént, Dávid egy sátrat csinált az Úr jelenlétének. Csinált egy sátrat, és azt mondta, felhozza Jeruzsálembe, ebbe a sátorba kell majd elhelyezni, és el is indult Kirjat Jearimba, hozzuk föl a ládát. Nagyszerű. És azt gondolom, hogy végre valaki észrevette, hogy Izrael Istenének a dicsősége az fontos, mert hogyha ezt megértjük, és hogy ő is megértette, akkor ez egy szellemi dolog, de anyagi szintekre, a fizikai szintre, a látható, mindenre ki tudhatni. Ez az érdekesség ebbe. Hogy ez nem csak az, hogy énekelsz, hanem olyan kihatásai vannak, amit nem is gondolsz. A testedre, majd lesz időm, remélem, el tudom mondani, hogy mennyi mindent el tudsz érni azáltal, ha ezt jól csináljuk. Elkezdi Dávid, és nagy örömmel, lelkesedéssel. Hozzák föl, és tudjuk, hogy Úzza és Ahió ebben a történetben főszerepet kapnak, és az volt a probléma, hogy nem örültek, amikor jött fel. De úgy örültek, mindenki örült, megértették, hogy ez fontos. De mi volt a probléma? A probléma az volt, hogy az volt a probléma, hogy hozzányúlt először is Úzza, és a másik nagy probléma az, hogy ők egy hagyományt vettek át. Mi volt a hagyomány? Az volt a hagyomány, amit a filiszteusoktól megörököltek, hogy van egy szekér, arra kell rátenni a frigyládát, elé barmokat kell fogni, és akkor majd így föl fogunk menni. Valójában, ha meg akarunk újulni a dicsőségben, akkor nagy kérdés, hogy hagyományt akarunk mi, amit a filiszteusunk, az őseink, vagy bármilyen hagyományt előkaptak, vagy hajlandóak vagyunk belenézni az igébe, és abból meríteni. Mert amikor először Dávid elindult, hogy helyreállítsa Izrael dicsőségét, akkor egy hagyomány alapján csinálta. Hát ezt csinálta, ezt látták, ezt tudták. Hát szekérrel jött be, ki ökrök voltak, hát akkor mi is ugyanígy csináljuk. Hát ennyit tudtak erről. Aztán megtörtént a nagy probléma, meghalt Úzza. És Dávid megszomorodott. És mondta, nem jó ez így. Hát nem jó. És akkor tudjuk, hogy Obed Edom házába bekerült, és híre ment, hogy Obed Edomot úgy megáldotta az Úr. Azt mondja, ez nem jó helyen van. Hát jöjjön már hozzám. Minden szentnek maga felé nyúlik. Tudod? Ne maradjon már ott. Hát nekem is kell. És akkor azt mondta Dávid, na én utána nézek ennek, ez így nem jó, mert ezt így föl kell hoznunk. Nekünk Jeruzsálemben, a sátorban, ott kell, hogy legyen, mert ez Isten akarata. És akkor kereste, kutatta az igét, és az igéből merített. És a dicséretben is ez így van. Lehet hagyományból meríteni, de lehet az igéből. Az igével való közösségből lehet friss szellemet venni. Nem mindegy, hogy egy megszokott dolgot, amit az őseink, ami nem rossz, most nem mi működött a filiszteó, ha eljött a szekér ide, eljött a láda. Ha működött, most más dolog, hogy nem. De nem mehet ez tovább. Ezzel nem megyünk tovább. Érted? Nem ezzel kell nekünk. Hanem az igéből kell kivenni, hogy mi Istennek az akarata. És az igé fog inspirálni. Az Isten beszédében van az a kreatív erő, ha azt olvassuk, és akik a dicsérettel foglalkoznak, és meg mindnyájunknak, abból kell, hogy merítsünk. Abból kell. És azt tud ikletet adni, azt tud frissességet adni. És Dávid is azt mondta, az ige azt mondja, figyelj, nem, nincs ez így rendben, hanem a levitáknak kell hordozni, és ő kell vinni őket a Jeruzsálembe, és ők nekik kell. És ugyanúgy ment a tánc, ugyanúgy ment, még vetkőzés is volt, milyen furcsa, hát előtte nem, de most már levetkőző. És képzétek el, fölment a sátorig. Egyszerűen csoda, nem? Csak annyi volt, hogy a szekér helyett azt hordták, akiknek kellett. Az ige megadta a tartalmát, az ige megadta a súlyát ennek, és valójában ez elérte a célját, és Dávid felvitte Jeruzsálembe, felvitte a sátorba, behelyezte. És akkor azt is lehet mondani, kész, minden rendben. Hát eddig volt Kirjátjárimba, ott volt Obededom házánál, és elértem a célt, felhoztam Jeruzsálembe, itt van a sátorba, és kész, és helyreállt a dicsőség. Gondolnánk, de nem így van. Ez már egy nagyszerű lépést. És tudjátok, mit csinált Dávid? Ezután fogta, és Ászáfot, és fogta a lévitákat, és kirendelt, és azt mondta, ti itt fogtok éjjel és nappal állni, és elkezditek dicsérni. Nem a dobozt, bocsánat, nem a ládát. Érted? Hanem megértette, hogy a láda az csak egy közvetítő. És éjjel-nappal ment, és akkor adta életében először át a dicséretet, el lehet olvasni, hogy dicsérjék az Urat. És elkezdett a dicséret áldozata. Az Ószövetségben erről sehol nem olvasol, mind idáig. Hála áldozat, bűnért való áldozatról, és sok egyébről olvasol a törvényben, de Dávid az első személy az, aki felismerte a dicséret áldozatának a fontosságát. És elkezdődött az a dicséret, amiről úgy beszélünk, hogy a Dávid sátora. Mert ebben a sátorban megtörtént az, hogy Izraelnek az Istenét olyan módon és olyan lelkesedéssel, olyan dicséret volt, olyan szellemi dolog volt, aminek köszönhetően ez a nép utána nem tudott vesztes csatába menni. Dávid nem tudott soha veszíteni. Az egy más dolog, hogy bűnbe esett, meg stb. De a csatáit nézd meg, az mind győztes volt. Dávid és az Izrael ekkor elkezdett egy milyen pályára kerülni? Egy emelkedő pályára. Elkezdett a dicsőségnek az irányába haladni. És ennek az volt az alapja, hogy először a nép, ahogy mondtam, elkészítette magát, felismerték a szellemi dolgokat, és utána hozzáállt ehhez a dicséret. És ebben a dicséretben, amikor ez szent és igaz és szellemi, akkor elkezdtek működni a dolgok. Mindjárt fogok pár dolgot elszeretnék mondani, hogy mi történnek. De még mielőtt ezt elmondanám. Nagyon fontos az, hogy mi is papok vagyunk. Nem csak a lévi papoknak volt ez a tisztjük, hogy tisztességük, hogy bemenjenek, és ott meg voltak áldva zenei tehetségekkel, stb. De tudjuk-e azt, hogy ma, még annyit talán, hogy az Ószövetségben, ha még azt is végig gondoljuk, hogy melyik áldozat típus volt a leggyakrabban, szerintetek melyik? Ha igen, az is, de leggyakrabban a bűnáldozat. A bűnért való áldozat. Hát azt már szerintem a papok már ugye szóval ez volt már a történet, bocsánat, hogy ezt mondom. És képzeljétek el, ha ma lennénk papok. Csak ezt a mozdulatot kérdez, nyúzom el. Szóval érted? De hála az Úrnak, hogy ezt egyszer és mindenkorra Jézus elvégezte. Nem kell többet bemutatnod véres áldozatot. Nem kell bűnért áldoznod.
Mert valaki megáldoztatott azért, hogy te ne légy bűnös. Ez a nagy dolog, ez a nagy dolog. De áldoznod kell. A dicséret áldozatát kell vinned. És ez az áldozat az arról szól, hogy mi Melkiszédek rendje szerint való főpapok vagyunk. Minden napon nekünk ezt megtehetjük. Ezt az áldozatot minden nap bemutathatjuk. Sőt, tudjátok mit? Kötelességünk. A papoknak tudjátok, mi volt a kötelessége? A lévi papoknak? A mindennapi áldozat. Ők voltak azok, akik áldozatot mutattak. Ez a papi tisztség, az áldozat bemutatása. A Melkiszédek rendje szerint való papságnak, ami tény és való, hogy nagyban már megváltozott, és hála az Úrnak, de az áldozat bemutatása, ez ugyanúgy a papok feladata. És a mi, mint papok vagyunk, csak nem véres, hanem a dicséretnek az áldozatát kell vinni. Ezért nem arról szól, hogy itt fönt van 8 személy, talán ma 8-an voltatok, vagy 7-en, nem tudom, 8-an, akkor jól emlékeztem. 8 személy, és ők a Melkiszédek rendje szerint való papság, és akkor mi meg végig hallgatjuk. Nem arról szól, hogy a 8 csak segít nekünk ahhoz, mi kicsit én is botfülű, szóval nem értek ezekhez a dolgokhoz, ők segítenek ahhoz, hogy én a Melkiszédek rendje szerint való papságomba kifolyólag, ott a helyemen dicséret áldozatát tudjak. Te is, te is, te is. Az nem az ő dolguk csak, az a te dolgod is. Neked ma ugyanúgy áldoznod kell. Te pap vagy. Azt mondja a Biblia, mi választott név, királyi papság, megtartásra volt nemzet. Ha pap vagy, akkor áldoznod kell. A papnak ez a feladata. Ha az helyeden ezt megteszed, akkor nagyszerű dolog. Teljesen mindegy, hogy jó. És ma azért nagyon örüljünk, hogy nem késsel meg ilyen dolgokkal kell áldozatot, hanem a szánknak, a tulkaival, ahogy mondja az ige, ezzel áldozhatunk. Ez a mi feladatunk. Ez a Melkiszédek rendje szerint papságnak a betöltése. Hogy ma a dicséret áldozatát oda tesszük az Úrnak. Amen. Mit eredményez, vagy mi következik abból, nagyon gyorsan, mi következnek abból, hogyha ezt jól csináljuk? Hogyha valóban egy igét, remélem nem léptem, de túlmentem egy igén, elnézést, vissza kell ide mennem, nagyon fontos, benne voltam a lendületbe. Ahogy az előbb arról régebben beszéltem, vagy egy picit korábban beszéltem, hogy miért hagyja el Izraelt, miért hagyta el az Izrael dicsőségét, és látjuk, hogy miből kellett megtérnünk, hogy valójában egy szellemi oka volt. Nézzük meg egy új szövetség igét, ez nagyon fontos. Róma levél 1.21-24. Ezt nem szerettem volna kihagyni, és ezt meg szeretném nagyon mutatni. Róma 1.24. 21-24-ig. Mert bár Istent megismerték, elmondható ez Izraelről? Mindazáltal nem mint Istent dicsőítették. Ez is elmondható Izraelről? Sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bősnek valván balgatagokká lettek. Az örökké való Isten dicsőségét felcserélték mulandó embereknek, madaraknak, négylábú állatoknak, csúszó-mászó állatok képmásával, és annak okáért adta őket az Isten a szívük kívánságában, tisztátalanságra, hogy egymás testét szeplősítsék, stb. Stb. Mi történt? Az történt, hogy az a nép, és az az ember, aki helytelenül, vagy azt inkább szó szerint azt mondja, nem mint Isten dicsérték. Csak azáltal, hogy nem megfelelő módon, nem azon a szinten látod Istent, aki, és nem úgy viszonyulsz hozzá, mint aki, a valójában, azt mondja, ezt az emberek, így mondjam, mert Isten mindezáltal, nem mint Isten, hálákat, okoskodásukba hiába valóká lettek. Elindult egy folyamat. És azzal indult el, hogy az emberek nem tisztelték úgy az Istent, ahogy kell. Rossz módon, vagy félvárról, vagy akárhogy. Mert ezt mondja itt az ige. Nem mint Isten tisztelték. Volt tisztelet, hát látjuk Izraelben is, és rengeteg vallásos helyen és vallásban tisztelik az Isten. De úgy, ahogy az az Isten? Ez már maga azt mondja, hogy ez miatt már hiába valóká lettek a gondolataik. És tudjátok, mi lett a következménye? Felcserélték az Isten dicsőségét bálványokra, állatokra, stb. Stb. Ez Izraelen végigment. Ez pont Izraelről, és arról szól, ha valaki az élő Istennek a dicsőségéből elindul egy hamis Isten felé, vagy egy ilyen személytelen Istenné válik. Amikor nem lesz már ott a személy, nincs benne már az a tűz, hogy én az Úrért érek. És nem úgy dicsérem, ahogy az ő méltó, hanem olyan immelámmal, olyan nagyon veszélyes. Ezt az ige mondja, hogy nem úgy dicsérték, és nézzétek, mi lett a következménye. Ha mi ismerjük azt az Istent, és az a kérdés, hogy ismered azt az Istent, azt az Istent nem lehet, én azt gondolom, aki ismer, az Isten, az Izrael Istenét ismeri, aki a véres tenger céljel választotta, aki feltámasztotta a názereti Jézus, aki szellemét kitöltötte, aki csodákat tesz, azt nem lehet, köszönöm, bocsánat, nem, ez nem az az Isten. Érted? Az az Isten, az egy erős Isten. Én nem mások, nem bántok, értsétek. De értitek, hogy nem illik valami az az Istenhez, akit mi ismerünk? Sok minden nem illik, amit esetleg tennénk. Hanem az illik, hogy őt örömmel, jókedvel dicsérjük, ahogy ez Dávid tette. Ez illik az Istenhez. Azt, hogy illik a szentekhez az Isten dicsőítése. Ez illik. Ezek a dolgok illenek Istenhez. És ezt Dávid felismerte. És el is indult ezen az úton. És elindul a 3D is ezen az úton. Amen. Szóval a dicséret az, ami elsősorban ilyen módon nagyon-nagyon-nagyon azt kell, hogy mondjam, hogy közel visz a dicsőséghez. De nézzük meg, hogy milyen következmények vannak, csak röviden. Például, hogy már említettem is, győzelem. Például Dávid ebben az idejében kívülről képzeltek tiszteletet kapott már. Már a külsősök is ajándékot küldtek neki. A dicséret helyreállt. Helyreállt az Izrael Istenének a dicsősége. És abban a pillanatban, akik ellene mondjuk harcoltak, már ajándékot küldenek. Ezt látjuk a templom építésénél, hogy Hírán például segítséget adott, küldött. Mert ott volt a dicsőség. Tiszteletet, áldást, támogatást lehet nyerni. De én szeretnék a legfontosabb dologról beszélni. Ami ma számunkra, a most élő keresztények számára a legfontosabb dolog, és eredményezi a dicséretet. Lapozzatok az Abcsel 15-höz. Ez a... Ha más nem lenne, de természetesen rengeteg mindent kapunk Istentől, és nincs is most arra idő, hogy végigvegyem, mert arról is lehetne egy napot beszélni, hogy milyen áldás az, amikor a helyesen dicsérjük az Urat, de maradjunk az Abcsel 15-től 18-ig. És azt mondja, amikor a probléma az volt, hogy mit kell megtartani a pogányoknak. És akkor mondták, hogy hát körül kell metélkedni, nem kell, aztán nagy nehezen eldőlt a dolog, és akkor Péter mondja a következőt. És ezzel egyeznek a proféták mondásai is, amint megvan írva. És ezek után megtérek, és felépítem Dávidnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom azt, hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat. És a pogányok minnyájan, akik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr, aki mindezeket megcselekszi. És tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedetét. Ámen. A utolsó verszak. Tudja az Isten ő minden cselekedetét. Hát ez nem egy adhok gondolat volt. Szóval nem úgy történt, hogy most Isten, most legyen ez. Hanem ő precízen, itt azt mondja, precízen tudja, hogy mi fog történni. És ezért az új szövetségben mi zajlik, hogy helyreállítom Dávidnak leomlott sátorát. Miért kell ezt tenni? És itt ebben az igében nagyon jó ezt látni. És sajnos azok a egyházak, vagy mondhatnám azok a közösségek, azok a vallási csoportok, akik ennek a jelentőségét nem ismerik fel, óriásit mulasztanak. Mert azt mondja Péterit, hogy felépíti Isten a Dávid leomlott sátorát. És miért? Mert megmondja, hogy mi fog ekkor történni. Hogy a pogányok, hogy a maradékok, azok istenkeresővé váljanak. Szeretnénk azt, hogyha itt a környezetünkben istenkereső emberek tömege jöjjön, akkor a Dávid leomlott sátorát föl kell emelni. Azt helyre kell állítani. Ahogy mondtam, ez egy szellemi történet, és akkora kihatásai vannak, amit mi be se tudunk mérni. Az egészségedre, a testedre, a környezetedre, És ez volt feltétele, és ezt az új szövetségben a pogányokra mondja, hogy ezzel egyeztek meg a proféták, Ámos proféta mondja, hogy amikor ez a Dávid leomlott sátor elkezd felépülni, és valószínűleg csak akkor lesz ez teljesen kész, amikor az Úr eljön, de ha mi ebben a munkában vagyunk, akkor azt fogjuk elérni, hogy a pogányok istenkeresővé válnak. A nemzetek istenkeresővé válnak. Miért? Hát tudjátok, van egy nagyon fontos igazság. Jézus azt mondta, hogy akik engem felemelnek, azokat mind a földről, mindeneket magamhoz vonzom. A római katonák, az akkori vallásos emberek, a világ egyet tudott, csak felemelni őt a keresztre. De ez a szó nem csak ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy felmagasztalni. Ez a kifejezés azt mondja, hogy felemelni vagy felmagasztalni. A világ ennyit tud, felemeli a keresztig. De ha te felmagasztalod, az igaz lesz akkor is, amit további mondat, hogy mindeneket magadhoz vonzok. Ha mi Jézus felmagasztaljuk, és nem felemeljük a keresztre, hanem felmagasztaljuk, akkor azt mondja, hogy én mindeneket magamhoz vonzok. Tudjátok, mit csinál a dicséret? Az vonz. Én egyet tudok, hogy amikor megtértem, és engedjetek meg egy személyes példát, én amikor megtértem 89-be, én számomra az első hónapok, azok nem arról szóltak, sajnos vagy nem sajnos, ez így van, hogy miről volt szó az Isten tiszteleten, hogy mit hallottam, hanem az, hogy mikor van dicséret. Egyszerűen van egy igazság, és ez így működik, hogy a dicséret az bevonz, és az igaz pedig megtart. Én ezt tapasztaltam az életemben, hogy az Isten dicsőségétünk, ezt láttam, hallottam, hogy ezt olyan szívvel teszik abban a közösségben. Én egyszerűen bekerültem. Ebbe a vonzásba benne voltam. És jött később az ige, ami a megtartatásomat, a gyülekezetben való megtartatásomat megtette. De az elsőben, megmondom őszintén, nem sok mindenre emlékszek az igékből. Aztán egyszer megnyílt az ige, és onnantól kezdve természetesen működött. De ez így van, hogy az az egyház, aki ezt felismeri, az a közösség, ami felismeri, és nézzétek meg ma a sikeres gyülekezeteket, ausztrál gyülekezet, vagy sorolhatnám. Szerintetek ott úgy van, hogy tömegek járnak, de azért, mert valójában a dicséret az olyan, hogy Szerintem mindannyian jól tudjuk a választ. Ott, ahol a dicséret eléri Istent, ahol a Szent Szellemmel közösségbe lehet kerülni, ahol a dicsőség le tud szállni, abba a gyülekezetbe mennek. Tódulnak az emberek. Az vonza. Így van? Ez így működik. Ezt meg nehogy már ezt az eszközt kidobjuk az életünkből. Ez az a kulcs, ez egy nagyon fontos kulcs. Ahhoz, hogy a tömegek, illetve nem a tömegek, hanem a nemzetek, hogy ez a környezetünk megismerjen. Ha itt szellemileg föl van emelve Isten, akkor ő azt mondta, én mindeneket magamhoz vonzok. Nem a te feladatod lesz. Egy feladatod van, felmagasztalni. Mi azon szenvedünk, hogy fogjuk őket megérinteni. Hogy lehet őket? Megy ez a izé, tudod, a izé, bebújjunk valami okosságot majd, hogy érjük el. Nem baj ez. De én azt látom az igében, ha Jézus föl van emelve, fel van magasztalva, akkor ő azt ígérte, hogy mindeneket magához vonz. Hát ez a vonzás kell nekünk, nem ezt akarjuk. Nem nekünk kell erőködni, de ezt a dicséretet olyanná kell tenni, hogy az valóban dicséret legyen. Mondják azt, hogy Budapest, te figyelj, Verőcén, az valami csúcs. Hát ez nem valami érte. Szlovákiából jöjjenek. Hát figyelj, itt azért valami van. Lehet, hogy utána mit tudom én, három széket kell venni minden hétvégén, de nem baj. Mert akkor a lelkesedés. Ámen? Senkit nem, ne értsétek, remélem értitek, hogy nem a tombolásra szeretnék senkit buzdítani, de az nagyon fontos, hogy legyen ebben lelkesedés, és az, hogy úgy tiszteljük Istent, amit ő megérdemel. Én nekem ez nem fér be. Köszönöm, Uram. Szóval ez így nem. Nekem ez így nem. Bocsánat, hogy én látom, most meg lehet kövezni. Nekem ez nem fér be. Nekem az fér be, hogyha valaki áttesz, átadjuk magunkat. Fontos dolog, hogy átadjuk magunkat. Na, oké. Jó. Pár igét szeretnék már csak felsorolni, és a kérdésre, ahogy ugyan elhangzott már, de mégis egy igében majd össze szeretném foglalni, és talán azt hiszem, hogy az a legfontosabb. Efezusi levélben még azért azt olvassuk, hogy amikor Isten minket már a teremtés előtt, még semmi se volt kiválasztott, hogy fiává legyen, ennek is volt egy feladata. Miért? Hogy mit csináljunk? Hogy legyünk mi az ő kegyelmének, a dicsőségének a magasztalására. Minket azért választott Isten ki, hogy mit csináljunk? Magasztaljunk. Ez a mi feladatunk. És szeretném megmutatni, hogy ha ezt tesszük, akkor egyetlen egy igében, és lehet, hogy csak elég lett volna erről beszélni, a 2 Korintus levélhez lapozzatok, és ezzel fogom befejezni a mondani valómat. 2 Korintus 3, 17, 18, ahol pontosan erről beszél az ige. Hogy akkor, és az volt a kérdés, hogy hogy tud az egyház, hogy tudsz te magad a dicsőségbe bekerülni, hogy tudsz dicsőséges mennyasszonnyá válni, szeretném most megmutatni. Az Úr pedig szellem, és ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak a dicsőségét, mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra változunk el. Dicsőségről, dicsőségre, úgy, amint az Úrnak a szellemétől. Valójában miről van itt szó? Szemlélni Isten dicsőségét. Hol lehet? Hol van az, amikor az Isten dicsőségét igazán szemlélni tudod? Én azt gondolom, hogy ez a dicséret. A dicséret tudja megteremteni azt a légkört, amikor ezt a dicsőséges Isten. És az a szemlélődés, az a átadás. És ahogy ezt mi megtesszük, tudjátok, mi fog történni? Dicsőségről dicsőségre fogunk változni. És ez az egyház el fogja nyerni, hogy egy dicsőséges egyházzá válik. Ez a gyülekezet még dicsőségesebb lesz, akkor, ha mi a dicsőségbe tudunk belépni a dicséret által. A dicséret és a dicsőség az elválaszthatatlan. A dicsőséghez nem lehet azt párhuzamosítani, hogy veszteség. Nem lehet azt mondani, hogy vereség. Nem lehet azt mondani a dicsőséghez, hogy halál. Úgy igen, hogy megölt valakit a dicsőség, így igen. De aki a dicsőségből él, az csak pozitív szemlélet van. Annak élete van, annak ereje van, annak prospekt, mindenben más van. És ezt az isteni dicsőséget, ha le tudjuk hozni, és ez legyünk őszinték, a dicséret erre a legkönnyebb eszközök, és ezt megadta. És mennyi mindent, és nem is vétem magamat, és úgy tekintsetek erre a dicséretre, ami itt a gyülekezetünkben van, és ebben fejlődés legyen, hogy ezáltal fogjuk tudni, és ez a célja a 3D-nek is, hogy ezáltal elérjük azt, akik ma kint vannak, hogy ne azt mondják, hogy ők távolodók, hanem istenkeresőké legyenek. Istenkereső emberek válnak akkor, ha Dávid leomló sátora újra felépül. Ámen. Ámen, köszönöm szépen!